szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Ismét köszöntöm a stúdióban Gulyás Emesét, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
A mai beszélgetésünknek a témája az, hogy szeptember 19-én tartjátok meg a saját takarítás világnapotokat, erre több világnap is egyébként felépült, de mondhatjuk azért, hogy mindegyiknek nagyjából ugyanaz a lényege, hogy azok a takarítószerek vagy tisztítószerek, amiket használunk, azok nagyon-nagyon sok veszélyes vegyületet tartalmaznak, amik nem csak az egészségünkre lehetnek károsak, de hát akár a környezetre is. Gondoljunk arra, hogy a flakon, ami berakják, az nem fog szépen felszívódni és megsemmisülni, hanem igen, erős környezeti lábnyoma van. Itt megnéztem egyébként, hogy miket tartalmaznak zömében, egyébként nem csak a tisztító, de még a kozmetikai szerek is, csak hogy örüljünk egy kicsit, hogy a bőrünkre is kerül belőle jócskán. Mindenféle kőolajszármazék, parabén, formaldehid, szintetikus adalék, színezék, optikai fehérítő, klór, hát ki ne szeretné ezt így belélegezni egy takarítás alkalmával, és mi is azt gondoljuk, hogy ja, hogyha ennyi összetevő van benne, akkor itt biztos, hogy ragyogni fog a vécém, és ilyen nulla baktérium marad utána, ami hát végülis igaz, csak hát közben rosszat is tettem magamnak.
Igen, a környezettudatos takarítás, hogy az otthonunk tisztántartásánál, pontosan ez az első kérdés, hogy lehet, hogy csillogni, villogni fog, és baktériummentes lesz, de egyrészt az jó-e, másrészt pedig milyen árat fizetünk ezért, akár az egészségünkkel, akár a környezet állapotával.
Ehhez képest egyébként, hogyha megnézzünk egy bio vagy öko tisztítószert, akkor annak mi az összetevője? Tehát mitől fog az ugyanúgy működni, mint egy ilyen nagyon reklámozott dolog, csak éppen nem mérgezem vele magam.
A környezetbarát takarítószereknek van egy a hivatalos minősítéssel rendelkező környezetbarát szerekhez nagyon fontos különbségtétel. Van egy törvényben meghatározott keretrendszere, hogy mi mindennek kell megfelelnie. És vannak olyan anyagok, olyan összetevők, amelyek minősített környezetbarát szerekben eleve nem lehetnek. Például nem lehetnek benne mikroműanyagok, ugye az egyik sláger téma az utóbbi időben. Nem lehetnek benne olyan anyagok, amelyek bizonyítottan káros hatással vannak a környezetre. Ezt egyébként egy másik jogszabály határozza, ahol részletesen felsorolják, hogy melyik anyagnak milyen környezeti és egészségi hatása van adott esetben bizonyos töménység mellett. Tehát ezt mind törvény szabályozza, hogy mitől környezetbarát egy tisztítószer, és amelyik megfelel ennek, és átmegy minősítési folyamaton, az megkaphatja a környezetbarát címkét. A Magyarországon legtöbbször az EU környezetbarát címkével találkozunk, ami egy virág alakú, benne egy eurójel van, esetleg még a némettel, ami egy ilyen kék angyal, úgy néz ki, mint egy kék pecsét, és még szerintem a skandináv, ami meg egy hattyú. Tehát nagyjából ezeket lehet leggyakrabban megtalálni a tisztítószereken. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy az ökominősítésnek az egyik fontos lépése, hogy amikor egy cég beadja a minősítésre a saját termékét, a megfelelő testületnek, akkor neki igazolnia kell, hogy ez egy hatékony szer. Tehát, hogy legalább olyan jó, mint a piacon található társai, vagy hozhat egy teljesen független labortesztet is, ami bemutatja, hogy nem tudom, egy mosogatószer az mennyi tányért tud elmosogatni, vagy hogy egy mosószer az hogyan mossa ki a ruhát. Ami azért nagyon fontos, mert a commerce termékeknél végül is nincsen ilyen elvárás, hogy annak tényleg kell tisztítania. Az ökoszereknél viszont van, tehát ez az eljárásnak a része. Egyrészt, másrészt ugye ez abból is akad, maga a környezeti szemlélet. Tehát, hogy hiába mondjuk nagyon enyhe egy szer, és nem káros az egészségre, meg nem káros a környezetre, hogyha ha nem hatékony, nem tisztít, akkor olyan sokat kell belőle használni, hogy akkor meg azért káros a környezetre, mert fölösleges flakon, meg végső soron szerhasználat is. Tehát ez egy ilyen összetett dolog, de mondjuk ezeket így minimum kell tudni az ökoszereknek.
De ez mondjuk azzal is jár, hogy maga a kiszerelés vagy a csomagolása esetleg kevesebb, esetleg papírba csomagolják, stb.
Igen, ezt is figyelembe veszik az öko minősítésnél, de mondjuk a tisztítószereknél elsősorban ugye az összetevő az, ami a legfontosabb.
Csak akkor kérdés, hogy igazából, ha van egy ilyen hatékonysági vizsgálat egy ökpuszernek, és azt látjuk, hogy tök jól elmosogatott, nem tudom, 20 tányért egy csöppentésre, akkor mégis miért fogom választani azt, amit folyamatosan látok reklámozva, holott pontosan tudom, hogy mennyire egészségtelen lehet.
Nem tudják az emberek, tehát hogy lehet, hogy ja. Te tudod, mert már nagyon felvilágosult fogyasztó vagy nagyon tudatos vásárló, de a tudatos vásárlókkal végeztünk kutatásokat, és nagyon kevés emberben merül föl az, hogy azok a konkrét szerek, amiket ő használ, azok hatással vannak a környezetére, vagy akár az egészségére. Ami egy érdekes ellentmondás, mert azt is megmértük, nem csak mi, erre más közönyi kutatások is vannak, hogy az embereknek a 90%-a aggódik a vegyi anyagok hatása miatt, de amikor ugye ez lejön a mindennapi választásra, hogy akkor milyen tisztítószert használok, akkor ez valahogy így elpárolog, és egyrészt nem is ismerik az emberek a környezeti vagy az egészségi hatásokat, sőt, nekünk volt egy olyan kutatásunk, ahol többen azt mondták, hogy ja, hát amikor ők látják a veszélyességi jeleket, erre majd mindjárt kitérek, akkor ők inkább nem olvasnak tovább. Oh. Tehát, hogy pedig pont ez lenne a lényeg a veszélyességi jeleknek, ezek ugye piros szélű négyzet a terméken, ami fölhívja az egészségi vagy a környezeti hatásra a figyelmet, és alá pedig oda van írva, hogy hogy kell bánni az adott szerrel. Tehát ezeket érdemes azért elolvasni, és egyébként keresni azokat a termékeket, ami mondjuk nincs ilyen, mert az azt jelenti, hogy ez egy veszélytelenebb szer, de erre azért érdemes odafigyelni.
De egyébként csak ugye volt vegyszermentes praktika arra, hogy hogyan tisztítsuk az otthonainkat, amit mondjuk egy ideális esetben el is sajátíthattam itt akár nagyanyáimtól, vagy bárkitől mástól, de nyilván ez nem feltétlenül történt meg, vagy hogyha meg is történt, akkor is mindig az egyszerűbb irányába megy el az ember. Tehát, hogy mindig van egy olyan társítás az ilyen ökószerekkel kapcsolatban, vagy a hagyományos tisztítással kapcsolatban, hogy ez biztos sokkal macerásabb, nehezebb, és a végeredményt sokkal nehezebben érhetem el, ha egyáltalán elérhetem ugyanazt. De ez igaz feltétlenül, hogy nehezebb?
Nem. Tehát kettő, de lehet, hogy inkább három megoldás van környezet és egészség szempontjából. Az első az nyilván az, hogy meg lehet kérdőjelezni azt, hogy muszáj ennyit sikamikálni, vagy hogy tényleg kell-e olyan erős szereket használni. A Tudatos Vásárlók Egyesületével mi azt képviseljük, hogy nem kell, tehát, hogy sokkal kevesebb vegyszerrel is tisztán lehet tartani az otthont. De ha valakinek esetleg ez túl sok, nem tudja befogadni, ott vannak a minősített ökoszerek. Tehát amik nagyon hasonlítanak azokra, amit legtöbb háztartásban használnak, ugyanúgy be vannak csomagolva, ugyanúgy illatosak, és egyébként ugyanolyan hatékonyak. Azt is megmértük korábbi kutatásokban, hogy a környezetbarát, a minősített környezetbarát szerekkel kapcsolatban az egyik legnagyobb aggodalom, hogy biztos nem tisztítanak ugyanolyan jól. Erre mi a Tudatos Vásárlókkal elkezdtünk egy testsorozatot, ahol egymás mellé raktuk a teljesen commerce bolti szereket, és a minősített ökotermékeket, volt mosogató tesztünk, mosópor, folyékony mosószer, az ökotakarítás hónapjában jön ki a WC tisztító és a mosogatógép tabletta tesztünk, és ezek rendre azt hozzák ki, hogy az ökocímkés szerek valamikor az első helyen, de legalábbis ott a tetején végeznek, nem mindegyik, vannak itt is jók és rosszabbak is, de azt nem lehet egyértelműen kimondani, hogy az ökoszerek azok ne tisztítanának olyan jól, sőt, nagyon sok esetben ugyanolyan jól, vagy még jobban tisztítanak, mint a commerce szerek, csak egyszerűen a környezeti hatásuk kisebb. De mondjuk ugyanazt a komfortérzetet nyújtják tisztításban. És akkor van egy harmadik kategória, amelyek a már egyébként viszonylag ismert természetes szerek, tehát például tényleg ecetet azt majdnem mindenre lehet használni, a mosószóda, a foltisztítósó, ezek olyan anyagok, természetesen ezeknek is van egészséges környezeti hatása, de ezek mondjuk nagyon egyszerű elemekké bomlanak le a környezetre, és nem terhelik annyira a környezetet. Ugyanakkor ugyanolyan jól tisztítanak, mint akár az ökocímkés szerek, akár a commerce szerek, és itt érnék ki arra szintén, hogy megmérettük azt, hogy hogyan tisztít az ecet, mert sajnos a legtöbb fogyasztónak tényleg ezen a fejében, amit most már évtizedek óta súlykolnak, hogy a perem alatti kosz és azok az undorító kis baktériumokat tenyésznek, és beküldtünk a laboratóriumba egy ilyen nagyon ismert szert, ami tényleg ezzel reklámozza magát, hogy mindent legyilkol, egy Commerce ilyen felülettisztítószert, egy ökocímkés felülettisztítószert és az ecetet, tehát négy kategória volt, és az jött ki, hogy ugyanúgy mindegyik szernek megegyező volt az antibakteriális hatása a négy leggyakoribb baktériumra, ami előfordul a háztartásban, illetve a fungicid hatása, tehát a gombol hatása is. Úgyhogy ez bebizonyította, ez egy laborteszt volt, aminek az eredménye az ökotakarítás hónapjában jön ki, hogy bátran lehet takarítani az ecettel, mert ugyanolyan jó hatást ér el, mint az agyon csomagolt, agyon reklámozott, és egyébként sokkal többbe kerülő kommerszerek.
De lehet, hogy itt is megvannak egyébként a prioritások, vagy hogy mondjam, ezek az érzékenységi szintek, hogy az ember hol, a lakásnak melyik részén hajlandó ezt először elkezdeni, valószínűleg a mosogatásra tenném a voksom, hogy itt próbálkoznak az emberek, és akár, hogyha már arról beszélünk, hogy mondjuk ilyen a mosogató szivacs helyett mást használjanak. Milyen szivacs ez? Luffa az. Luffa szivacsot, vagy bármit, ez egy ilyen belépő kapu, nem ez a küszöb. A tavalyi világnap, vagy a takarítás világnap kapcsán volt egy ilyen kihívásotok, azt hiszem, egy hónapon keresztül tartott, hogy mosogató szappannak kellett volna mosogatni a résztvevőknek, és sokan ki is hullottak ebből a dologból, de akkor valahol mégiscsak macerásabb egy ilyen ökobió megoldás.
Hát igen, mondjuk az, hogy kihullottak, az ugye azt jelenti, hogy hozzánk nem jeleztek vissza. Tehát hogy lehet, hogy egyébként folytatták, na ezt már sajnos nem tudjuk lenyomozni. Ami számunkra fontos, amikor ilyen kihívásokat indítunk, és egyébként az ökotakarítás hónapjában is lehet majd csatlakozni ökomosáshoz, az, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbálni. Akár minősített ökoszert, akár az, hogy valaki elhagyja mondjuk például az öblítőt, ami egy rendkívül káros szer a háztartásban, akár az, hogy természetes módszereket kihasználjon, hogy ez arra jó, hogy egyrészt az embernek van egy kis motivációja, hogy na, akkor most tényleg csatlakozom, kipróbálom. Másrészt, hogy meg lehet osztani a tapasztalatokat másokkal. Ugye, amit mondtam, hogy nagyon sokan még mindig félnek arra az összes tesztünk ellenére, hogy nem hatékony az ökomosószer, vagy ezek a természetes szerek, de ilyenkor azért mindig jó, hogyha élő emberek arccal kipróbálják, és utána leírják a saját tapasztalataikat, és nem egy ember vagy kettő, hanem akár több tucat is kipróbálja ezeket a módszereket, úgyhogy mi bízunk abban, hogy a velünk együtt tartó fogyasztók egymást is tudják motiválni és bíztatni arra, hogy átálljunk a környezetbarátabb megoldásokra.
És ennek egy másik szintje már, amikor saját magadnak állítod össze a tisztító szereidet, azért ez ilyen professzionális szint. Azt hiszem, hogy nem sokan vannak itt ott bent.
Hát igen, valakinek ez fontos, és tudja csinálni. Én megmondom őszintén, hogy én ezen a szinten már elbukom, tehát én inkább a kevesebb szer, de az bizonyítottan öko. Én nem érzem magamban annyira vegyészi vénát, hogy meg az időt, hogy a saját készítésű szerekkel próbálkozzam, de valakinek ez bejön.
És egyébként, hogyha valaki ragaszkodik a commercehez, és mondjuk arra jut, hogy ő úgy csökkenti a fogyasztását ebből, hogy mondjuk higítja, az vajon hasonló, vagy elég jó eredményt tud okozni?
Ki kell próbálni. Tehát abból a szempontból, hogy globális szinten a vegyszerhasználat csökkentése lenne az üdvözítő a környezet és a saját egészségünk szempontjából is, abból a szempontból, hogyha mondjuk egy kommerszer az kétszer annyi idő alatt fogy el, mert fele annyit használok belőle, az végül is jó, és lehet próbálkozni, hogy elérje ugyanazt a tisztító hatást vele, tehát hogyha valakinek ez az első lépés, akkor tegye meg ezt. Mi mindig azt mondjuk a tudatos vásárlókkal a környezet tudatos életmód, vagy fenntartható életmódnál, hogy mindenkinek egy olyan dolgot kell kipróbálni, ami az ő helyzetéhez, lehetőségeihez közel áll. Hogyha az áll közel, hogy csak mondjuk lefelezi a mennyiséget, akkor azt az első lépést kell megtenni, és mi nagyon bízunk abban, és segítünk benne, hogy lehessen onnan tovább lépni.
De egyébként kiváltható-e volna-e ezeknek a kommerszereknek a csomagolása valami fenntartható módon? Tehát nyilván nem tudom újra tölteni az én mosogatós flakonomat, bár lehet, hogy megérni, De hogy nem tudom, hogy erre vannak-e vajon törekvések, hogy akár a csomagolás megpróbálják egy kicsit vissza, tehát megpróbáljanak rajta spórolni, vagy kevesebb legyen.
Igen, vannak biztató kezdeményezések. Tehát egyrészt az ökotakarítás hónapjában is mi összegyűjtöttük azokat a csomagolásmentes boltokat, ahol lehet akár tisztítószereket, akár ecetet mondjuk csomagolásmentesen, vagy újra tölthetően venni. Tehát, hogyha valaki ezt kipróbálja, akkor ott a térkép a tudatosvásárló.hu-n. Másrészt viszont azt is látjuk, hogy azért a gyártók is törekszenek arra, hogy a csomagolási hatást csökkentsék. Erre két vagy három gyakori megoldást látunk. Az egyik az, amikor kompakt szereket hoznak forgalomba, tehát ugye össze van tömörítve, és aztán majd feloldódik a tisztító folyamat, tisztítási folyamat során. És vannak commerce-ben is most már egyre több helyen újra tölthető megoldások. Az azért látszik, hogy ez egy ilyen tapogatózás, hogy, hogy ez mennyire működőképes, de van, aki próbálkozik, és itt például a fogyasztóknak az lehet a szerepe, hogy bíztatni az ilyen kezdeményezéseket. Tehát mondjuk legalább egyszer bátornak lenni, és kipróbálni a szokásos drogériánkban ezt a módszert, vagy akár visszajelzést küldeni arról, hogy hogyan lehetne javítani, vagy hogy köszönjük, jól működik.
Én még eszembe jutott egy valami, hogy mondjuk ez a mosogatásnál nem probléma, de mondjuk mosásnál lehet, hogy előkerül az, hogy mitől lesz jó illata a ruhámnak, hogyha én mondjuk nem mosószert használok, vagy mondjuk mosódiót használok, és akkor ennyi volt, meg nincs öblítő, hogy akkor nem lesz jó az a megszokott illat, amiért én úgy szeretem a frissen mosott ruhákat.
Ez tényleg nehéz. Tehát ugye ez nagyon sok embertől visszajön, hogy ez nehezíti a váltást. Mi azt mondjuk, hogy ezt mindenképpen érdemes meglépni. Tehát ugye az öblítőről csak annyit mesélnék el, hogy ahogy az illatot várjuk tőle, hogy pár évvel ezelőtt, most már talán 5-6 évvel ezelőtt is, volt egy kezdeményezés arra, hogy az öblítőknek is lehessen ökocímkéje. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy minősített környezetbarát termék, átmegy egy ellenőrzési folyamaton, és egy harmadik fél tanúsítja, hogy oké, ez jó. Jelenleg ennek nincsen törvényi kerete, tehát hogy nincs megmondva az, hogy mitől környezetbarát egy öblítő, és nem véletlenül, ugyanis az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség összeállított egy szakértői anyagot, és ebben azt írják, hogy hát azért nincsen, mert egyrészt nincsen tisztító hatása, tehát ugye nem lehet a tisztító szerek közé besorolni, mert nem lesz tisztább az öblítőtől a ruha. Másrészt a legtöbb öblítő olyan környezetre káros szereket, nem lebomló összetevőket tartalmaz, hogy eleve föl sem merül lesz, hogy ennek lehetne környezeti minősítése, úgyhogy ez azóta is így van, nem dolgoztak erre ki végül keretrendszert, tehát igazából ezek a szakértők azt mondták, hogy ez egy fölösleges és káros termék, nem lehet neki ökocímkét adni. És akkor ugye itt jön az, hogy na jó, de akkor mitől illatos, és mindig, ahogy a fenntartható fogyasztásról gondolkozunk, mindig az az első lépés, hogy de szükséges-e. Tehát, hogy amikor már egyébként tényleg minden illatos körülöttünk, és nem tudom, hányféle kozmetikumot is használunk, vagy valaki parfümöt használ, akkor még kell-e, hogy egy ilyen illat is legyen. Egyébként az embereknek azt hiszem ilyen 15-16%-a allergiás a különböző illatösszetevőkre, pont azért, mert olyan illatsokban élünk nap mint nap, hogy ez már túl sok. Na, tehát, hogy szükséges-e ennyi illat, és hogyha azt mondjuk, hogy na jó, tényleg muszáj, akkor lehet alternatívákat keresni. Nekem személy szerint azok az alternatívák tetszenek legjobban, amit még ilyen nagymamáktól lehetett ellesni, hogy mondjuk valamilyen illatos dolgot bedugtak a szekrénybe a ruhák, aha, vagy az ájnemük közé, mondjuk egy nagyon erős illatú szappant, ami aztán ott az idők végezetéig ontja ki magából az illatot, és ezt az illatot átveszik a ruhák is. De ez mondjuk, hogyha például egy szappanban gondolkozunk, csomagolási hatása az minimális, és nem fogy el, mint mondjuk egy öblítő, hanem ott van nagyon sokáig a szekrényben, de lehet nyilván természetes megoldást is keresni, de különböző aromanövényeket, stb.
Nekem is, vagy én is hallottam ilyen történetet, hogy valaki egy kiürült parfümös üveget berakott a szekrényének a sarkába, és az ott aztán nem tudom meddig, pont a megfelelő arányban árasztotta magából az illatot, amit aztán felszívtak a ruhát. Úgyhogy nyilván mindent meg lehet oldani, és hát a tudatosvásárló.hu-n nagyon sok útmutatást is kapnak erre az emberek, úgyhogy javaslom mindenkinek ezt az oldalt kis átnézésre, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Gulyás Emesének, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának.
Én köszönöm.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete, azt hiszem, hogy aki ismerős a munkájukkal, az már találkozott ezekkel a bizonyos terméktesztekkel, amit az Egyesület végez. Hát az elmúlt két évtizedben, ahogy írják, közel 100 termékcsoportot és szolgáltatást teszteltek laboratóriumi vizsgálatokkal. De hogy pontosan hogyan történnek ezek a tesztek, és hogy pontosan hogyan kapcsolódunk a mai adásunk témájához, az majd később derül ki, de mindenről Dénes Júliával beszélgetek, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával. Szervusz!
Szia!
Na, hogyha már tesztekről beszélünk, akkor általánosságban nézzük meg, kérlek, hogy hogyan épülnek fel nálatok ezek a tesztek, illetve alapvetően két csoportot különböztetünk meg ezekből is.
Így van, alapvetően két csoportra osztatjuk a teszteket, amiket így a Tudatos Vásárlók Egyesületénél végzünk. Az egyik csoport a fizetős tesztek, melyeket egy nemzetközi együttműködés, nemzetközi szervezet tagjaként végzünk, illetve ezek nemzetközi akkreditált laboratóriumokban történnek ezek a tesztek. Itt különböző termékeket tesztelnek, talán a leggyakoribb ez a műszaki termékek csoportja. Nagy készülékek, úgy mint mosógép, hűtőgép, mosogatógéptől kezdve a kisebb műszaki cikkekig, úgy mint turmixgépek vagy okosórák például. Ezekért a tesztekért azért kell fizetni, mert ezek a tesztek nagyon költségesek, nemzetközi laboratóriumokban készülnek, ahogy említettem már, és mi is ennek a nemzetközi szervezetnek a tagjaként, fizetős tagjaként jutunk hozzá ezekhez az eredményekhez, ezekhez a méréseknek az eredményeihez. Ami ezeknek a teszteknek az óriási előnye, az az, hogy rengeteg terméket tesztelnek, nagyon megbízható, reprodukálható, ami azt jelenti, hogy bármikor újra mérhető, és ugyanazt az eredményt fogja adni. Minden terméket ugyanazzal a módszerrel tesztelnek, és olyan méréseket végeznek, amelyeket egy sima összehasonlító táblázatban, technikai adatokat összehasonlító táblázatban nem találnánk meg az interneten, hanem azt modellezik, ahogy a mindennapi használata történik ezeknek az eszközöknek, akár nagy, akár kis eszközök, és ezeknek az eredményeit tudhatjuk meg azokból a táblázatokból, amelyeket az oldalunkon közlünk.
A másik ugye az ingyenes, amiket viszont ti találtok ki lényegében, hogy mit akartok tesztelni.
Igen, az ingyenesen hozzáférhető teszteket mi végezzük, mi találjuk ki, hogy milyen termékeket szeretnénk tesztelni. Ezeket szintén akkreditált laboratóriumokban teszteltetjük. Természetesen itt is megbízható eredményekről van szó. Illetve van egy másik csoport, amikor a termékeknek a címkéit hasonlítjuk össze egymással. Ilyenkor nem történik laboratóriumi mérés, de itt is és a laboratóriumi méréseknél is az a célunk, hogy a vásárlókat tájékoztassuk olyan dolgokról, amik esetleg így egy hétköznapi ember számára nem egyértelműek, nem olyan könnyen hozzáférhetőek, és szeretnénk megkönnyíteni a vásárlásaikban a döntéseiket.
Akkor nyilván adja magát a kérdés, hogy jó, én beütök egy bizonyos keresőbe termékeket, vagy egy bizonyos terméket, meg akarom tudni róla, hogy hogyan szuperált ez eddig a felhasználók körében, kapok egy rakás véleményt arról, hogy ez így, meg úgy, miért nem elég ez? Vagy itt nem lehet attól elszakítani teljesen, hogy lehet, hogy azért itt ebben fizetett vélemények is benne voltak?
Pontosan, sosem tudhatjuk azt, hogy ezek a vélemények, amiket vásárlói véleményekként olvasunk, valódiak, mennyire valódiak, akár fizetettek is lehetnek. Erről is jelent már meg cikkünk egyébként az oldalunkon, hogy ezek mennyire megbízhatóak. Azt tudjuk mondani, hogy a mi tesztjeink, azok megbízhatóak. Ezeket mi csináljuk, vagy egy akkreditált laboratórium. Szóval mindenképpen megbízhatóak az eredményeik.
Amit viszont ti csináltok, az jellemzően milyen termékcsoportokra szokott irányulni? Tehát itt gondolom, hogy valamilyen szinten azért a fenntarthatóságnak szerepe kell, hogy legyen, tehát nem feltétlenül a nagy műszaki cikkekre gondolok én, hogyha arra gondolok, hogy mi az, amire ti kíváncsiak vagytok.
Így van, bár a nagy műszaki cikkekbe is be lehet vinni a fenntarthatóságot természetesen. Az utóbbi években, az utóbbi két évben olyan tesztjeink jelentek meg a tesztek oldalon, amelyek ingyenesen elérhetőek, amelyekben különböző vegyi teszteknek hívjuk őket. Tipikusan tisztítószereket teszteltünk, mert az a célunk, hogy megmutassuk az embereknek, hogy a környezetbarát tisztítószerek is megbízhatóak, hatékonyak, és ezekre vonatkoznak a laboratóriumi tesztjeink, amiket végeztetünk akkreditált laboratóriumban. Az utóbbi két évben mosogatószereket, mosóporokat, mosógéleket, általános felülettisztítókat teszteltünk, talán így hirtelen ezeket sorolnám föl, amik nagyon fontosak.
És akkor végül is itt kapcsolódunk az adásunk témájához, ugye, ami a takarítás világnapja, és itt az MSC-vel, Gulyás MSC-vel is beszéltünk már arról, hogy tulajdonképpen ezek az ökó címkés termékek ugyanolyan hatékonyak lehetnek, illetve azok is, mint az egyéb commerce társaik, de hogy az embereknek nem feltétlenül van ebben bizodalma, vagy hát én legalábbis a saját környezetemből indulok ki, hogy minél inkább el van látva a címke a vegyszer felsorolással, annál jobban bízok benne, hogy akkor ez majd így tök jól ki fogja szedni a ruhámból a foltot, vagy az ételről a zsír foltokat, de itt vannak például a ti tesztjeitek, amik pont az ellenkezőjét bizonyítják be, hogy igenis attól, hogy valami ökocímkés, tök jól fog működni. De akkor nézzük meg, mondjuk, ugye többféle dolgot teszteltetek, kézi mosogatószereket, mosóporokat, mosógéleket, általános felülettisztítókat. Melyikkel szeretnél kezdeni? Mondjuk akkor a mosogatószerekhez mit szólnál?
Kezdjük a mosogatószerekkel, mint minden egyéb tesztünknél is. Itt is egy olyan laboratóriumi tesztnek vetettük alá ezeket a szereket, amelyek a mindennapi használatot modellezik. Az történt, hogy 40 fokos álló vízben zsíros műkosszal bekent tányérokat mosogattak.
De ezt nem úgy kell értelmezni, hogy pörköltet ettetek benne az irodában, és utána bevágtátok őket a mosogatóba?
Azt modellezi, de ez azért egy műkosz, hogy reprodukálható legyen. Hogy minden szerre ugyanolyan vizsgálat történjen, pontosan ugyanolyan. És azt nézték meg, hogy hány tányért tudnak úgy elmosogatni, hogy a víz még ne legyen olyan zsíros, ami már nem alkalmas a mosogatásra.
Aha.
Addig hány tányért képes elmosogatni a mosogatószer. És hát az lett az eredmény, hogy az egyik ökocímkésszer magasan verte a mezőnyt. Nagyon megörültünk ennek az eredménynek természetesen, és utána szépen sorban következtek, 31 kézi mosogatószer teszteltünk, és összességében az ökocímkésszerek nagyon jól szerepeltek ebben a tesztben is, mint ahogyan a többiben is szerencsére. Következő tesztünk a mosóporok voltak. Ezt tulajdonképpen ugyanúgy teszteltük, mint a folyékony mosógéleket. Itt az történt, hogy ugyanazzal a programmal, egy valódi mosógépben ugyanazzal a mosóprogrammal kimostak, szintén műkosszal bekent, vagy befoltozott, tehát ilyen műfoltokat tulajdonképpen. De különböző típusúakat. Ezek a foltok azt modellezik, hogy a mindennapi használatban, a háztartásunkban milyen foltok keletkeznek a ruháinkon. Tehát össze lehet párosítani mondjuk a vörös bor, a zsír, a paradicsomos, a föld, fű, folt, ilyesmikkel össze lehet ezeket a műkoszokat párosítani, hogy melyik körülbelül melyiket képviseli, és ezeket a koszfoltokat mosták ki ugyanazzal a programmal, a különböző mosószerekkel. Mind a mosóporok, mind a folyékony mosógélek esetében. És azt nézték, hogy mennyire hatékonyan tisztítják ki a szerek a foltokat.
És ki tudták szedni a legellenállóbb foltokat is, ugye, hogy halljuk a reklámokban, hogy a legmakacsabb szennyeződéseket is kiszedik 100%-osan.
Hát a 100%, én nem tudom, hogy van-e olyan, folttisztítás nélkül egy foltot 100%-osan kiszed, de itt a halványulást nézik a laboratóriumban, azt mérik a színnek, a színmérés tulajdonképpen, és hát elég rendesen halványodtak a foltok a jól szerepelő mosószerek esetében.
De ezeket a műkoszokat hogy hozzák létre igazából?
Ilyen keverékeket gyártanak előre megadott protokoll szerint, hogy kell beletenni ilyen-olyan zsíros összetevőt, kell beletenni mondjuk szénport, az ugye az általános port, mondjuk modellezi, vagy különböző színező anyagokat. Akkor összekeverik, és utána bizonyos mennyiséget rászárítanak a szintén a protokollban megadott pamut anyag darabra. Hogy az milyen fajta pamut, ezt is leírja a protokoll, tehát hogy tényleg minden mindig ugyanolyan lesz ezekben a kísérletekben.
Ez egy jó kis játék végül is.
Igen.
De magukat a termékeket, tehát a márkákat, azokat mi alapján veszitek be ilyenkor egy ilyen merítésbe?
Hát igyekszünk úgy válogatni, hogy a legnépszerűbbek bekerüljenek, azok, amik a legtöbb helyen kaphatóak, a drogériákban, a nagyáruházakban, a kisebb boltokban, amiket az emberek legtöbbször vesznek. lesznek a legnépszerűbb márkákat igyekszünk mindig beletenni. És természetesen figyelünk arra, hogy elegendő környezetbarát ökocímkésszer legyen benne, hogy megmutassuk ezeknek is a teljesítményét.
Környezetterhelés szempontját vizsgáljátok egy-egy terméknél? Vagy akár az egészségre gyakorolt hatásukkal?
Igen, olyan szempontból néztük, mind a kézi mosogatószereknél, mind a mosóporoknál, mosógéleknél néztünk olyan összetevőket, amik tudjuk, hogy a környezetre nézve, vagy az egészségünkre nézve károsak. Ezeknek volt olyan, aminek a mennyiségét meg is mérettük a laboratóriumban, és volt olyan, amit a címkéről leolvastunk, hogy van-e benne, és ha van, vagy a biztonsági adatlapról, hogyha van, akkor milyen mennyiségben található benne. És ez szerint is pontoztuk a termékeket, vagy adtunk nekik büntetőpontokat. Tehát a tesztnek a végső eredményébe, a pontozás végeredményébe bekerültek ezek a szempontok is, igen.
Jó, mondjuk te vegyészként végeztél, szóval gondolom nem okoz meglepetést, amikor kijön egy-egy ilyennek a végeredménye, de hogy, hát hogy mondjam, azért sokkoló lehet egy egyszerű felhasználónak azzal szembesülni, hogy mivel takarít tulajdonképpen minden nap, vagy minden tudom, a héten a lakásában. Ha azt próbáljuk megnézni egy kicsit, hogy mondjuk a tesztek hatására változik-e mondjuk az embereknek a hozzáállása, akkor ebben mit láttok? Tehát kaptok valamiféle visszajelzéseket? Mondjuk az ingyenesnél nem tudom, hogy erre nyilván nem kell előfizetni, tehát hogy az ember eléri simán a honlapotokról, viszont mondjuk nő-e ezeknek a népszerűsége így az értékelések alapján?
Hát nem reprezentatív Facebook felméréseket szoktunk csinálni, vagy kérdéseket fölteszünk a követőinknek, illetve ezeknek a cikkeknek a végén is van egy szintén nem reprezentatív, de az olvasóink kitölthetnek válaszolhatnak egy kérdésre, hogy ennek hatására esetleg változtatnak-e a szokásaikon, a vegyszer használati szokásaikon. Mi azt mindenképpen látjuk, hogy az emberek egyre jobban keresik a környezetbarát szereket. Mi abban próbálunk nekik segíteni, hogyha váltani szeretnének, akkor ne dőljenek be rögtön egy zöld címkének, mondjuk. Hogyha egy terméknek zöld a flakonja, vagy virágok vannak a címkén, akkor ne vegyék meg rögtön, hanem nézzék meg azt is, hogy mi szerepel a feliratokon, a címkéjének a feliratán, tájékozódjanak a mi tesztjeinkből és cikkeinkből arról, hogy azok az anyagok, amik esetleg szerepelhetnek az összetevők közül, tényleg jók-e, vagy esetleg kerülendők, és úgy általánosságban arra próbáljuk biztatni az embereket, hogy gondol. Sok esetben az is kiderül, hogy esetleg nincs is szükség arra a tisztítószerre, amit szerettek volna megvenni. Ebben is próbálunk segítséget nyújtani, hogy hogyan lehet összességében kevesebb egyszert használni. A tájékoztatás a célunk, tehát az embereknek a tájékoztatása és a ismereteiknek a bővítése a vegyszer használatról.
Mondod ezt, hogy van, ami teljesen kisváltató, vagy mondjuk nem feltétlenül van rá szükségünk, tudnál ilyet mondani, amiről azt hiszik, hogy kell, de hát igazából nem.
Csináltunk egy olyan tesztet, amiben az általános felülettisztítókat vizsgáltuk, és a tesztek eredménye alapján a mi következtetésünk egyértelműen az volt, hogy ez egy teljesen fölösleges flakon, amit az emberek a háztartásukba bevesznek, amit a boltban megvesznek, mert nem hatékony annyira, hogy ne tudnál kiváltani egy akár egy másik, vagy akár egy vizes rongy, vagy akár egy mosogatószer, vagy szóval sorolhatnám. Szóval a tesztek eredménye alapján nem hiszük azt, hogy az általános felülettisztítóra szükség van. Aha. Azt gondoljuk, hogy ez egy marketing fogás, hogy igen, majd ez mindent letisztít, de a tesztek azt mutatták, vagy a hatékonysági teszt azt mutatta, hogy nem fog mindent letisztítani. Ez egy enyhe tisztítószer, amit nyugodtan helyettesíthetünk a legtöbb esetben egy meleg vizes rongyal.
Mondjuk ez jó, viszont tudod, nagyon népszerűek ezek a kis ruhácskák, ilyen törlő ruhák lényegében, amik szintén ilyen általános felülettisztítóként vagy butor tisztítóként tudnak funkcionálni, és ez így tök jó, mert így ki lehet kapni, és akkor letörölgetem, hajítom ki a kukába, de hát akkor itt ez ugyanaz a problémakör, nem?
A nedves törlőkendő.
A nedves törlőkendő.
Igen, az körülbelül ugyanez a kategória, mint az általános felülettisztító, a hatékonyságára nézve ugyanaz lenne az eredmény. Ilyeneket nem teszteltünk, azért, mert azt gondoljuk, hogy ez eleve egy olyan termék, amit kerülnénk, ha környezettudatosan gondolkoznánk. Ez nagyon sok szemetet termel, és egy teljesen fölösleges vegyszerterhelést is okoz egyébként a háztartásban.
Viszont van-e most valami következő tesztetek ilyen tisztítószer témában?
Igen, van. Az ökotakarítás hónapja kapcsán két tesztünk fog megjelenni a következő egy hónapban. vagy másfél hónapban. Az első a WC tisztítók tesztje lesz, a második pedig a mosogatógép tabletták és folyékony mosogatógép szerek tesztje.
Azt hiszem, hogy a WC tisztítószerek azok ilyen nagy meglepetést fognak tartogatni, mert ez a másik ilyen neuralgikus pontja az embereknek, hogy a WC-t azt így mivel kéne ragyogóra sikálni. De hát akkor erre majd visszatérünk talán, hogyha kész lesznek az eredmények, és most pedig nagyon szépen köszönöm Dénes Júliának, a Tudatos Vásárlók Egyesülete munkatársának.
Köszönöm szépen!
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.